Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság bemutatta azt a javaslatot, amely Ukrajna következő két éves finanszírozását tartalmazza. 90 milliárd euróból az ukrán kormány 60 milliárdot fordíthat fegyverbeszerzésre, 30 milliárdot pedig az ukrán állam központi költségvetésének a segítségére. Orbán Viktor a Facebook oldalán osztott meg néhány gondolatot a tervről. A miniszterelnök többek között azt írta, aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni. Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítani, hogy Ukrajna nem tagja az uniónak, véli a kormányfő. Amíg a jelenlegi szuverén nemzeti kormány van hatalmon, addig Brüsszel biztosan nem küldheti el a magyarok pénzét Ukrajnába, ezért is rendkívül nagy a következő választás tétje, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Ukrajna EU-s finanszírozásáról szóló friss jelentéssel kapcsolatban arról számolt be, Brüsszelben és Kijevben is kezdi mindenki elveszíteni a józan eszét, az ukránok benyújtottak egy 10 évre 800 milliárd dolláros követelést. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon arról írt, Ukrajna eddig háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU csatlakozása óta összesen. Ismét bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnök ellen, ezúttal a részint Orbán Viktor által alapított Patrióták Európáért. A képviselőcsoport már másodjára próbálja megbuktatni az EB-t, ezúttal a Mercosur államokkal kötendő szabadkereskedelmi egyezmény, valamint az agrártámogatások tervezett reformjára hivatkozva mozdítanák el a teljes biztosi kollégiumot. Erről jövő héten szavazhat az Európai Parlament. Tavaly novemberben az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 5,6, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 3,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, derül ki a Központi Statisztika Hivatal friss adataiból. A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult, az épületeké 7,7%-kal nőtt, az egyéb építményeké 20%-kal csökkent. A rendszerváltozás óta a legalacsonyabb álláskeresői létszámot regisztrálta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tavaly decemberben, állapította meg a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A munkát keresők száma 216.082 fő volt, ami 2024 azonos időszakahoz képest közel 4.000, 2010-hez képest pedig mintegy 375.000 fős csökkenést jelent, ismertette Comba Sándor. Idén több mint 3000 pedagógus részesül a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjban, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. A nyertes pályázók 10 hónapon át havonta 75.000 forintot kapnak munkájukért, ismertette Varga Bajusz Veronika. Sikeresen zárult a regisztráció az iskolában az erdőprogram újabb időszakára, tavasszal csak nem 45.000 általános iskolás vehet részt erdőpedagógiai foglalkozásokon országszerte, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Az 500 intézményt tartalmazó keretpercek alatt betelt, így a programot koordináló Országos Erdészeti Egyesület a tavasz időszakban 1500 foglalkozáson mutatja be a magyar erdők értékeit. Az Egyesült Államok Irán azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat. Donald Trump bejelentette, 25%-os vámot vett ki minden olyan országra, amely Iránnal üzleti kapcsolatot folytat és az USA-val kereskedik. Az amerikai elnök a Truth Social oldalán azt üzente az iráni tüntetőknek, tartsanak ki, mert érkezik az amerikai segítség. Egy iráni illetéke szerint már mintegy 2000 halottja van az iráni tüntetéseknek. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, párás, helyenként tartósan ködös a levegő, szitálás, ónos szitálás, hószálingózás előfordulhat, gyenge mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -5-3, napközben -2-0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dancing, 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 d Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Molnár Andrást hallják. 2026. január 15-e van, csütörtök. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas csütörtök reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Albert Schweitzertől származik, és így hangzik: a példamutatás nem a legfontosabb dolog, amivel másokat befolyásolhatunk, hanem az egyetlen. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak. Ezután a nap verse hangzik el, Szabó T. Anna Bach D-moll kettős versenyének hallgatása közben című versét Szekvári Menyhért színművész mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Remete Szent Pál életéről dr. Katona István püspökatyát idézzük. A napi mája és programajánló zárják majd ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetésre. A reggeli beszélgetés előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas csütörtök reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Júnyár Dáviddal, a Miskolci Központi Kórház ideggyógyászával beszélget a neurológiai botox alkalmazásáról. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
És hogyha kizáróka van, van akinél, hogy alkalmazzák?
Igen, vannak ugye a gyógyszer alkalmazási előiratban szereplő betegségek, amiknél nem lehet ezt alkalmazni. Nyilván, hogyha valaki korábban allergiát mutatott a botoxra, annál sem lehet. És hogyha a stroke utáni rehabilitációról beszélünk különösképpen, akkor ott azt nagyon fontos kiemelni, hogy a botulinum toxin önmagában nem használ. Tehát az mindig csak és kizárólag gyógytornával és egyéb rehabilitációs módszerekkel együtt alkalmazandó. Ezért ebből az következik, hogyha a beteg sajnos nem tud valamiért részt venni egyéb rehabilitációban,
nem várható,
akkor sajnos a botulinum toxintól sem várható önmagában hatás.
És hogyha ez a kezelés végül is eredménnyel jár, nem tudom, az is gondolom egyénfüggő, hogy hány hónapig kell alkalmazni, akkor az végleges megoldás?
Mi azt szeretjük, hogyha nem kell a betegeket évekig kezelni botulinum toxinnal. Tehát gyakorlatilag az a célunk, hogy minél hamarabb elkezdjük stroke után legyőzni ezeket a kóros izommozgásokat, és erre irányulnak a mai napi kutatások is gyakorlatilag, hogy minél hamarabb kezeljük jól, és hogyha minél hamarabb jól kezeljük, akkor nem rögződnek a kóros mozgásminták a betegnél, és meg tudnak erősödni az izmok, ezeknek a kezelt izmok párjai, és egy jó egyensúlyt el tud érni a beteg. Tehát vannak olyan betegeink szerencsére, akik az elején igényeltek botulinum toxin terápiát, de most már nem.
Más betegségnél is lehet alkalmazni? Vagy csak ez a kettő, amiről mi most beszélünk? A botoxos. Tehát ha valakinek nem stroke utáni rehabilitáción vesz részt, és nem ilyen akaratlanos mozgása van, hanem ezt a tudományt, nem tudom, valami sérülése van, és hogy ott az izma görcsbe rándul, akkor is
az,
lehet...
Az a legfontosabb, hogy itt vagy agyi, vagy gerincvelői probléma kell, hogy legyen. Tehát a kóros izommozgás, tehát a kóros izom túlműködésnek az oka, az a központi idegrendszerben keresendő. Ekkor lesz hatékony a botulinum toxin, hogyha mozgászavarra kezeljük. De például migrénben is alkalmaznak botulinum toxint, de azt mondják már különböző fájdalomterápiás társaságok, és vannak olyan publikációk már, ahol az ideg szálakat próbálják megszúrni botulinum toxinnal, és úgy próbálják az idegi típusú fájdalmat csillapítani. Tehát itt meg már ez egyáltalán nem az izomrendszerhez és nem a mozgáshoz kapcsolódik, ez nagyon izgalmas.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Jónyár Dáviddal, a Miskolci Központi Kórház ideggyógyászával beszélgetett. A neurológiai botox alkalmazásáról Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. A 3-as főúton Gödöllő belterületén a 28-as kilométernél felújítják a gyalogátkelő helyet, a 29-es és a 30-as kilométer között útszűkületen kell áthajtani. A 25-ös főúton Eger belterületén a 14-es és a 15-ös kilométer között az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad gázszivárgás miatt. Szentdomongos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Stay awake and dream.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Borongós, szürke, nyírkos időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma reggelre többfelé képződött pára, köd és helyenként ónos szitálás is kialakulhat a térségben, napközben szürke, borongós idő várható, helyenként ónos szitálással, majd estétől többfelé számíthatunk kisebb esőre, ónos esőre. Nem lesz jelentős a légmozgás, reggel mínusz 4, kora délután pedig 0 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap borongós, többfelé tartósan párás, ködös időben lesz részünk, szitálás, ködszitálás, kisebb eső többfelé kialakulhat, de kezdetben helyenként gyenge ónos eső is előfordulhat. Rövid napos időszakokra délen délnyugaton számíthatunk. Délután egyes tájainkon megélénkül a keleti délkeleti szél, a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul. Napközben az ország legnagyobb részén mínusz 1 és plusz 4 fok közötti maximumokat mérhetünk, de ahol kisüt a nap, ott akár 5-7 fok is lehet. Szombat hajnalra sokfelé képződik pára, köd, majd napközben is találkozhatunk tartósan párás ködös körzetekkel, viszont ezen a napon már több teljességünkön is kisüthet a nap a felhők közül. A nap első felében helyenként kisebb eső, ónos eső előfordulhat, majd délután számottevő csapadék már sehol sem várható. Legfeljebb szitálás fordulhat elő a ködös tájakon. A legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul. Vasárnap naposabb, illetve tartósan borongós párás ködös tájakkal is találkozhatunk, számottevő csapadék nem várható, de a ködös tájakon szitálás előfordulhat. A Dunántúlon többfelé élénk lehet a keleti délkeleti szél, reggel ismét sokfelé számíthatunk erős fagyra, majd napközben csak mínusz 4 és plusz 3 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Orvos meteorológia. Ma gyenge hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szürke borongós, nyírkos időben felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok, valamint kedvtelenek, lehangoltak, dekoncentráltak lehetünk. Alacsony lesz hő és komfortérzetünk, öltözünk melegen, rétegesen jelentős a megfázás, illetve a felső légúti megbetegedések veszélye, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia. Ma többfelé találkozhatnak a közlekedők szitálástól, ködszitálástól, kisebb esőtől, valamint ónos szitálástól és ónos esőtől vizes, csúszós, síkos, jeges, rendkívül csúszós utakkal. Továbbra is többfelé számítani kell latyakos, havas, jégbordás utakra. A párás ködös időben jelentősen romolnak a látási viszonyok, helyenként 50-100 méter alá is lecsökkenhet a látótávolság. A hideg, fagyos időben útnak indulás előtt ajánlott több időt fordítani járművünkre, vezessünk óvatosan az útviszonyoknak megfelelően, téli gumi nélkül semmiképp ne induljunk útnak, illetve tartsunk megfelelő követési távolságot. Balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse.
Szabó T. Anna, Bach D-moll kettős versenyének hallgatása. A rend. Sodródó felhők rendje, lomboké, hajló füveké szélben, fergeteg, szirmok hullása, kavargása, nádak sziszegése, zöld bambuszok súrlása, suttogása, sárga por körforgása az úton, zivatar robbanásának rendje, ragyogó tócsák nyoma a sárban, felfelé köröző varjak, fecskevillanás cikcakkos rendje, fraktál ágakon levelek fényes erezete, letkék hímpora, kígyók pikkelye, halak egyszerre fordulása, éhes seregélyek zurrogó rendje, tücsök cirpelés szénaszagú és csillagillatú sokhangúsága, tenger emelő holdmágnes rendje, szél lélegzete, hullámrobajlás hangja a sötétben, vér zúgása a fülben, üveghangcsengők borzongatása bőrön és gerincen, fűhegy csiklandozása, zuhanó fenyőfa döndülése, vadszívverés, halál után a lélek könnyűsége, ahogy visszanéz, lát földet és felhőt, sziromvihart és fényes pocsolyát, mindent egyszerre tud, test nélkül érez, forog és mégse szédül, úgy suhan, hogy nincs telenségében lenni se vágyik, hisz ami volt, az lesz is. Ez a rend.
Szabó T. Anna Bach D-moll kettős versenyének hallgatása közben című versét Szegvári Mennyért színművész mondta el. Szabó T. Anna költőműfordító 1972-ben született Kolozsváron. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, édesapja Szabó T. Attila biológus, nagybátyja Szabó T. Ádám nyelvész 1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végezte, 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett, 1997-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja, majd később néhány fél évig tanára az Eötvös József kollégiumnak. Jelenleg Budapesten él férjével, Dragomány György íróval és két fiúkkal. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni több napi és havilapban rendszeresen közölt verseket, esszéket, rövid prózákat. Író, műfordító, többek között James Joyce, Sylvia Plath, John Updike, Stuart Parker írásait fordította, tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nek és a Magyar Könyv Alapítványnak, cikkeket és kritikákat ír. A versek mellett számos próza kötete is megjelent.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Az Istennel való barátság a mi üdvösségünk. Leó pápa katekézise a Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúcióról. Parolin bíboros a brüsszeli székesegyház 800. évfordulóján. A béke mások elismeréséből fakad, nem a félelmek egyensúlyozásából. Az arábiai miasszonyunk összefogja a Perzsa öböl térségének szórvány katolikusait.
Az Istennel való barátság a mi üdvösségünk. Leó pápa katekézise a Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúcióról. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól kezdett katekézis sorozatot a múlt héten, és most az isteni kinyilatkoztatásról szóló Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúciónak szentelte gondolatait.
Si tratta di uno dei documenti più belli e più importanti dell'assise conciliare.
Az egyik legszebb és legfontosabb zsinati dokumentumról van szó, melynek elmélyítéséhez segítségül hívhatjuk Jézus szavait János evangéliumából. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Ez a keresztény hit alapvető pontja, amire a Dei Verbum emlékeztet minket. Jézus Krisztus gyökeresen átalakítja az ember kapcsolatát Istennel, ami ettől fogva baráti viszony lesz. Egyetlen feltétele ennek az új szövetségnek a szeretet, jelentette ki katekézisében Leó pápa. Szent Ágoston ezt a szakaszt elemezve rámutat a kegyelem távlatára, mert csak az tehet bennünket Isten barátaivá fiában. Egy ősi mondás úgy tartotta, amicitia aut pares invenit aut facit, vagyis a barátság vagy egyenlők között születik, vagy azzá tesz. Mi nem vagyunk egyenlők Istennel, de maga Isten tesz minket hasonlóvá fiához, fiában. Ezért, ahogy az egész Szentírásban láthatjuk, a szövetségben először egy távolság van, mivel az Isten és az ember közötti megállapodás mindig aszimmetrikus. Isten, Isten, mi pedig teremtmények vagyunk. Azzal azonban, hogy fia emberi testben eljött, a szövetség megnyílik végső célja előtt. Jézusban Isten gyermekeivé tesz minket, és arra hív, hogy váljunk hasonlóvá hozzá emberi törékenységünk dacára. Mi nem a vétségen és a bűnön keresztül érjük el hasonlóságunkat Istenhez, ahogy a kígyó sugallja Évának, hanem az emberré vált fiúval való kapcsolatunkban. Barátaimnak hívlak titeket. Jézusnak ezekre a szavaira utal a Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúció, mely megállapítja. E kinyilatkoztatással a láthatatlan Isten szeretetének bőségéből, mint barátaihoz szól az emberekhez, és társalog velünk, hogy meghívja őket és befogadja a saját közösségébe. Már a teremtéskor párbeszédbe lépett az emberrel, és amikor a bűnbeeséskor ez a párbeszéd megszakadt, a teremtő nem szűnt meg keresni a találkozást teremtményeivel, és időről időre újra megszilárdítani a szövetséget velük.
Il dialogo che si era interrotto viene ripristinato in maniera definitiva.
A keresztény kinyilatkoztatásban a megszakadt párbeszéd végleg helyreáll. A szövetség új és örök, semmi nem szakíthat el minket az ő szeretetétől. Isten kinyilatkoztatása tehát magán viseli a barátság párbeszédes jellegét, és ahogy az az emberi barátságra is igaz, nem viseli el a némaságot, hanem a valódi beszélgetés révén épül. A Dei Verbum kezdetű konstitúció is erre emlékeztet minket, vagyis, hogy Isten szól hozzánk. Fontos különbséget tenni a szó és a fecsegés között. A fecsegés megreked a felszínen, nem hoz létre valódi közösséget az emberek között. A hiteles kapcsolatokban azonban a szó nem csak információk és hírek közlésére alkalmas, hanem felfedi, kik vagyunk. A szónak van egy kapcsolati dimenziója, mely a másik emberhez kapcsol minket. Így tehát, amikor Isten szól hozzánk, kinyilatkoztatja magát előttünk, mint a szövetséges, aki arra szólít, hogy legyünk a barátai. Ebben az összefüggésben elsősorban a meghallgatást kell gyakorolnunk, hogy Isten szava behatoljon elménkbe és szívünkbe. Ugyanakkor nekünk is beszélnünk kell Istennel, nem azért, hogy elmondjuk neki, amit már úgy is tud, hanem, hogy felfedjük magunkat önmagunk előtt. Szükségünk van tehát az imára, amelyben megéljük és ápoljuk barátságunkat az Úrral, mutatott rá katekézisében 14. Leó pápa. Ez mindenekelőtt a liturgikus és közösségi imában valósul meg, ahol nem mi döntjük el, mit hallgassunk meg Isten igéjéből, hanem ő maga szól hozzánk az egyházon keresztül. Ezen túl pedig a személyes imában, ami a szív és az elme belsejében zajlik. A keresztény ember napjából és hetéből nem hiányozhat az idő, amit az imának, a meditációnak, az elmélkedésnek szentel. Csak akkor beszélhetünk Istenről, ha beszélünk Istennel. A tapasztalat azt mondatja velünk, hogy a barátságok véget érhetnek valamilyen látványos törés, vagy mindennapos figyelmetlenségek sorozata révén, amelyek szétforgácsolják a kapcsolatot, amíg elvész a barátság.
Se Gesù ci chiama ad essere amici, cerchiamo di non lasciare inascoltato questo appello.
Ha Jézus hív, hogy barátai legyünk, igyekezzünk nem figyelmen kívül hagyni ezt a felhívását. Fogadjuk el, gondozzuk ezt a kapcsolatot, és rájövünk, hogy éppen az Istennel való barátság a mi üdvösségünk, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Parolin bíboros a brüsszeli székesegyház 800. évfordulóján. A béke mások elismeréséből fakad, nem a félelmek egyensúlyozásából. Őszentsége Leó pápa szívélyes üdvözletét és lelki közelségét közvetítem nektek, aki ez alkalommal különleges módon kívánta kifejezni szeretett közösségét ezzel a helyi egyházzal, azáltal, hogy pápai legátussá nevezett ki. Pietro Parolin bíboros államtitkár ezekkel a szavakkal szólt franciául és angolul a brüsszeli egyházhoz, a belga királyi családhoz, az ország püspökeihez és minden hívőhöz január 11-én vasárnap Brüsszelben a Szent Mihály és Szent Gudula székesegyház 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek nyitómiséjén. Hangsúlyozta, hogy az egyház nem egyetlen elszigetelt cselekedetből vagy egyetlen pillanat alatt megvalósított projektből születik, hanem egy generációkon átívelő hűségből. Kiemelte, hogy Szent Mihály éberségre és megkülönböztetésre hív minket, míg Szent Gudula arra emlékeztet minket, hogy a hit a mindennapi hűség által növekszik, ezzel arra hívva az egyházat, hogy együtt élje meg az igazságot és a szolgálatot, a szilárdságot és a szelídséget. A székes egyházból kiindulva Parolin bíboros először Brüsszel városára szegezte tekintetét, amely egyike azon helyeknek, ahol Európa megpróbálja újra gondolni és felépíteni önmagát. Népek, nyelvek és kultúrák kereszteződése, amelyet a párbeszéd és a közvetítés hagyománya jellemez. Ez arra emlékeztet minket, hogy Európa a találkozásokból és a különbségek áthidalásának képességéből születik, majd az öreg kontinensre kiterjesztve tekintetét a mostani korszakra összpontosított, amelyet a törékenység, a félelmek és a megosztottság jellemez, nem csak politikai és társadalmi téren, hanem belső és kulturális nehézségek vonatkozásában is, amelyek gyökereiben ássák alá azt. Ebben a kontextusban a kereszténység nem kínál technikai megoldásokat, inkább józan, de határozott módon javaslatot tesz alapvető emberi értékekre, arra törekedve, hogy ne erőltesse rá magát senkire, ugyanakkor megvilágosítsa a lelkiismeretet. Egyben emlékeztet arra, hogy a személy méltósága megelőzi a számításokat, hogy az igazságosság, a befogadás és nem a szétválasztás által növekszik, hogy a béke mások elismeréséből születik, és nem a félelmek mérlegeléséből. Parolin bíboros szerint a Szent II. János Pál által 1982. november 9-én Santiago de Compostellában megfogalmazott felhívás időszerűbb, mint valaha. Ha Európa ismét megnyitja kapuit Krisztus előtt, és nem fél megnyitni üdvözítő hatalma előtt államainak határait, gazdasági és politikai rendszereit, a kultúra, a civilizáció és a fejlődés hatalmas területeit, Jövőjét nem a bizonytalanság és a félelem fogja uralni, hanem megnyílik egy új életszakasz előtt, mind belső, mind külső szempontból, amely hasznos és döntő az egész világ számára, amelyet mindig fenyegetnek a háború felhői és az atomkatasztrófa lehetséges hurikánja. Ez a látásmód Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide de Gasperi jóvoltából öltött konkrét formát, akik a kontinenst nem pusztán érdekszövetségként, hanem a megbékélésen, a személy és a közjó elsődlegességén alapuló közösségként tudták elképzelni, és akik megértették, mennyire szükséges a történelem törésvonalai után nem csak a struktúrákat, hanem a kölcsönös bizalmat is újjáépíteni. A jelenlegi európai helyzetben az egyház az egyik legmeghatározóbb kihívással néz szembe, hangsúlyozta a Parolin bíboros, nevezetesen azzal, hogy ne veszítse el evangéliumi bátorságát. Az egyház meggyengül, amikor megszűnik az ízt adó sónak lenni, a megvilágító fénynek lenni, a növekedést elősegítő kovásznak lenni, folytatta a bíboros államtitkár. Kifejtette, hogy ahogy az atyák tanítják, az egyház szent a kapott ajándék miatt, de törékeny is tagjainak korlátai miatt. Ezért nem tökéletességből, hanem kegyelemből, nem önellátásból, hanem szeretett közösségből él. Ezen az úton sosem szűnik meg hallatni Isten igéjét, amely egy hang, amely belép az életbe, irányítja azt, és felteszi legmélyebb kérdéseinket, anélkül, hogy visszariadna tőlük. Az egyház akkor növekszik, amikor a különbségek a gazdagság forrásává válnak, és amikor a szeretet az a kötelék, amely összetartja. Szűz Mária arra tanít minket, hogy a termékenység nem a struktúrák szilárdságából, hanem az Isten cselekvésére való nyitottságból fakad, nem a közvetlen láthatóságból, hanem a türelmes hűségből.
Az arábiai miasszonyunk összefogja a Perzsölyből térségének szórvány katolikusait. Szűz Mária Isten anyja a védelmezője a hazájuktól távol élő katolikusok millióinak az észak-arábiai vikáriátusban. Ünnepét az Urunk keresztsége utáni napokban tartják, ezért is utazott a térségbe Pietro Parolin bíboros államtitkár, hogy köszöntse az arábiai miasszonyunkat, aki egybefogja és oltalmazza a Perzsa-öböl, Bahrein, Kuwait, Katar és Szaúd-Arábia országaiban élő többségében vendégmunkás katolikusokat. Pietro Parolin bíboros államtitkár csütörtökön Kuwait város Szent Családtárs székesegyházába szentmisét mutat be az arábiai miasszonyunk tiszteletére, majd pénteken a közeli Bahrein-sziget fővárosában Avaliban celebrál szentmisét, amelynek során az arábiai miasszonyunk templomot emeli kis bazilika, Bazilika Minor rangjára. A boldogságos Szűz Mária helyi vagy nemzeti címekkel való tisztelete a katolikus lelkiség jellegzetes vonása, amely Mária és a világ népei közötti sokszínű, bensőséges kapcsolatot tükrözi. A keresztények a legkorábbi évszázadok óta Isten anyját olyan módon hívják segítségül, amely a történelmükre, kultúrájukra és élettapasztalataikra utal. Ezért minden ország és gyakran minden város vagy régió visel egy Mária címet, amely kifejezi, hogyan érzik a hívők Mária anya jelenlétét maguk között. Ferenc pápa például mély áhítattal tekintett a Luhani szűzanyára, Argentina védőszentjére. Mária Cell, Altötting, Lourdes, Fatima, Montserrat, Loreto, Częstochowa, Csíksomjó, Máta Verebély, Szentgut, Guadalupe nevei jelzik, hogy Európát és az egész világot átszövik a Mária kegyhelyek. Az arábiai miasszonyok sajátossága, hogy ez a cím és a neki járó tisztelet egy olyan régióba jelent meg, ahol a kereszténység csendben, alázatosan, gyakran minden külső jel használata nélkül él és élhet. Mégis az arab félsziget szívében Szűz Máriát anyaként, védelmezőként és társként fogadták be a hazáitól távol élő katolikusok milliói. címe nem csak a földrajzi identitás fejezi ki, hanem a diaszpórában élő egyház mély bizalmát is, hiszen Máriában oly gyengét gyámolítóra talál, aki vigyáz az itt élő és itt dolgozó gyermekeire. Az arábiai miasszonyunk iránti állított gyökerei a 20. század közepére nyúlnak vissza, amikor sarutlan kárbelito atyák érkeztek az 1940-es évek végén Kuvaitba, Irakból, hogy a növekvő számú helyi katolikus közösséget, főként katolikus vendégmunkásokat és családjaikat szolgálják, akik otthonra, hívő közösségre és isteni oltalomra vágytak egy távoli földön. Ezért hozták magukkal a kármelita atyák azt a Mária képet, amelyet később arábiai miasszonyunként kezdtek tisztelni, és aki az anya családot egyben tartó szerepét töltötte be mindinkább. A kegykép a haifai Stella Maris kolostor bazilikájában található kármelhegyi boldogasszony Nordic egy szobrának litográfiája, amelyet 1948. május 1-én hoztak a kuvaiti Ahmadiba, és még abban az évben a szepültelen fogantatás ünnepén Teofano Ubando Stella kármelita atya, Kuvait első apostoli prefektusa, majd apostoli vikáriusa részesített tiszteletben. 1949-ben Stella püspök új szobrot készítetett, amelyet libanoni cédrusból faragtak ki. A Madonna a gyermekkel szobrot 12. Pius pápa áldotta meg Rómában 1949. december 17-én a jubileumi év előestéjén, majd 1950. január 6-án vízkereszt ünnepén helyezték el a kuvaiti Ahmadik egyhelyén. 12. Pius annyira megszerette a kegyszoprot és kegyelmi szerepét, hogy 1957-ben az arábiai miasszonyunkat hivatalosan is a térség és a kuvaiti apostoli vikáriátus patronájává nyilvánította. Mindez csak növelte a katolikus hívek áhítatát, akik a gyöngyhalászatáról híres térség legszebb gyöngyeit aranyba foglalták, és a belőle készült koronára 1960-ban 23. János pápa áldását kérték. 2011. januárjában 16. Benedek pápa az arábiai miasszonyunk védnökséget kiterjesztette az egész Perzsa öbölre, és ünnepét az úr megkeresztelését követő szombatra helyezte. Napjainkban egyre nagyobb tisztelet övezi az arábiai miasszonyunkat, mert a kegyszobor az egység szimbóluma az öbölmenti rendkívül sokszínű katolikus közösség számára, reménysugár a migránsok és vendégmunkások számára, amely arra is emlékeztet, hogy Isten anyja különösen és törődik gyermekeivel azokban az országokban is, ahol a keresztény hitet csak alázattal, szinte elrejtve lehet megélni. Olvassuk a Fidesz missziós hírügynökség január 13-i számában.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Milyen megrendítő a leprás ember esete a mai evangéliumban. A lepra, ez a bőrbetegség nem csak testi szenvedést, hanem teljes társadalmi kirekesztettséget is jelentett Jézus korában. A leprában szenvedő beteg magányos volt, megbélyegzett, és távol kellett élnie az egészséges emberektől. A történetben szereplő leprás átlépi a szabályokat, elindul Jézus felé, és térdre borulva csak ennyit mond: ha akarod, megtisztíthatsz engem. Te képes vagy megszabadítani bajomtól. Ez a fohász, ez a kérés egyszerre alázatos és bizakodó. Nem követel, nem panaszkodik, hanem egyszerűen csak a bizalomról tanúskodik. Az igazi hit mindig így közeledik Jézushoz, teljes bizalommal és ráhagyatkozással. Jézusban irgalom ébred, megesett rajta a szíve. Isten nem kívülálló szemlélő, hanem szíve megindul az ember nyomorúságán, betegségén. És ekkor következik a döbbenetes fordulat. Jézus megérinti a leprást. Ezzel minden szabályt áthág. A tisztátalant nem volt szabad megérinteni, mert az érintés beszennyezte, tisztátalanná tette a másik szemét is. Jézus azonban nem válik tisztátalanná, hanem a leprás tisztul meg. Az ő érintése nem betegség, hanem élet, nem fertőzés, hanem gyógyulás. A leprás nem engedelmeskedik, hogy hallgasson az esetről. Az evangélium ereje nem korlátozható. Jézus ma is odalép a sebzett, a kitaszított, a bűntől terhelt emberekhez, és ezt mondja nekik: akarom, tisztuljatok meg!
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 222-es és 114-es, illetve az Éneklő Egyház 139-es éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 222-es és 114-es, illetve az Éneklő Egyház 139-es éneke csendül fel a Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Jöttem elég.